Rádióegyetem. Shakespeare színháza. Hamlet. Kálai Géza előadása. Közreműködött Fenyő Ervin.
Ki az? Nem úgy. Te állj, s felej, ki vagy. Így kezdődik ugyebár a Hamlet. És talán a múlt fél évben említettem, ha bár most, hogy megint Hamlet került terítékre, hiszen nem nagyon lehet úgy beszélni Shakespeare-ről, hogy azért a Hamletről ne essék szó. Szeretnék olyan dolgokat mondani, amiket nem mondtam a múlt alkalommal, tehát a múlt fél évi sorozatban, és ez a Hamlet esetében nem nehéz. De azt hiszem, hogy azt mondtam, hogy a nagy tragédiák különösképpen úgy vannak megszerkesztve, hogy rögtön az elején lehet sejteni azt, hogy miről fognak szólni. És általában ezek nagyon hétköznapi, igazándiból nem jelentős párbeszédekben vannak burkolva ezek az üzenetek. Itt például ugye azzal kezdődik, hogy ki vagy, tehát valószínű, hogy a kiségről, a miségről, az emberi identitásról lesz szó, és rögtön a kérdés vissza van fordítva. Tehát amikor megjelenik egy karakter a színpadon, akkor az első kérdésünk amúgy is az, hogy ez most kicsoda, és hol vagyunk. És ugye itt köd van, hideg van, ez nagyon hamar kiderül. Ez egy várnak a bástyafoka, amit úgy oldottak meg a Shakespeare-i színházban, hogy oda kell képzelnünk a két őrt, ahogy beszélgetnek, arra a balkonra, amin egyébként Júlia is megjelent a Romeo és Júliában, ami a színpad fölött volt, és ahol a zenészek foglaltak helyet, mert zene mindig volt az elején is és a végén is, sőt, még a tragédiák végén is volt egy nagyon temperamentumos, komoly tánc, ami a skót jig és az ír jig, tehát ott maradt fönn, eredetileg angol tánc, de aztán igazándiból Skóciában és Írországban terjedt el. Tehát a zenészek, az ott lévő zenészek előtt bukkant föl ez a két figura, és kezdte egymást faggatni, hogy ki a másik, félnek, köd van, nem látnak jól, és ebben a nem látom, hogy ki a másik, hogy az arcát felismerjem, odáig, hogy ki vagyok én, mint ember, kicsoda Hamlet, ilyesmi kérdésekről szól a Hamlet, tehát valahol bele van kódolva az elejébe. Azzal a nagyon érdekes körülménnyel, hogy a Hamletnek három szövege áll rendelkezésünkre, ami a kritikusoknak nem kis fejtörést okozott. Az első szöveg, azt sokáig úgy hívták, hogy a rossz kvartó, és 1603-ban jelent meg, és az egy egészen más szöveg, mint amit mi megszoktunk és amit ismerünk. Ez még magyarul teljes egészében nem jelent meg. Angliában már játszották Hamlet címén, hiszen végül is ugyanolyan változata a Hamletnek tulajdonképpen, mint az általunk ismert változat. Azzal a különbséggel, hogy például a lenni és nem lenni monológban, és ez majd nagyon fontos lesz, fölbukkan az utolsó ítéletnek a képe, amikor majd megállunk az égi bíró előtt, az utolsó ítéletkor, akkor mi lesz. Most ez az általunk ismert változatban, ami tulajdonképpen egy szövegkombináció, az úgynevezett jó kvartóból, ami 1604-ben jelent meg, és abból a szövegből, ami 1623-ban a többi darabbal együtt az úgynevezett első fólióban jelent meg, amikor ugye Shakespeare színésztársai megpróbálták összeszedni az összes Shakespeare darabot, ami egyrészt a társulat adott elő, másrészt amihez hozzáférhettek. Tehát ebből az összeállított szövegből itt is vannak különbségek az úgynevezett jókvartó és a fólió szöveg között is. Nagy viták zajlanak, hogy melyik a valódi, egyáltalán melyik keletkezhetett előbb, mert egyáltalán nem biztos, hogy a fólió szöveg az későbbi, mint a kvartó, mert volt olyan, hogy egy korábbi változatot találtak csak a fólióhoz. Azt sem értjük, hogy miért nem vették figyelembe a Jókvartót, azt is betehették volna úgy, ahogy van, mint hogy van olyan darab, ahol ez történt. Minden esetre a Rossz Kvartónak a nagyon sok jellegzetessége hívja föl a figyelmet tulajdonképpen a világ talán leghíresebb darabjával kapcsolatban, tehát hívja föl a mi figyelmünket arra, hogy magában a Hamletben is rengeteg következetlenség van. Tehát távolról sem tökéletes darab a Hamlet. Egyrészt iltozatosan hosszú. Tehát amikor egy rendező megkapja azt a feladatot, hogy a Hamletet rendezze meg, akkor az első az, hogy a felét körülbelül ki kell húznia ahhoz, hogy a mai közönség számára élvezhető legyen. De vannak olyan nagyon különös ügyetlenségek benne, mint például az, hogy hosszasan beszél a királynő arról, hogy hogyan halt meg Ofélia. És ugye ment le szegény, aztán a ruhái megteltek vízzel, az lehúzta. És ugye ezt ugye elhisszük neki, hogy ez így történt, de hogyha ezt ilyen jól lehetett látni, meg ilyen hosszú ideig tartott, akkor miért nem jutott eszébe valakinek, hogy megmentse Oféliát? Hagyták sorsára. Miért? Erre semmiféle magyarázat nincs. Azután Horáció, amikor először megjelenik, és nagyon hamar megjelenik, tulajdonképpen Hamlet helyett jelenik meg, ez is jellegzetessége a nagy tragédiáknak, hogy a főszereplő általában később jön, mint sem a darab elkezdődne, akkor azt mondja, hogy hát én tudom, hogy miért van ez a készülődés, és előadja azt a történetet, ami tulajdonképpen a nézőknek a legfontosabb, hogy tulajdonképpen mi történt itt történetileg, hogy volt ugye az öreg Hamlet, a Hamlet édesapja, aki legyőzte az akkori norvég királyt, volt egy területi vitájuk, és harc helyett egy párbajt vívtak egymással, amit, mint ahogy a sírásoktól megtudjuk, aznap vívott a papa, amikor a kis Hamlet megszületett, az a Hamlet, akit mi a darabból ismerünk, és most viszont, hogy az öreg Hamlet meghalt, úgy gondolják, hogy ez az alkú, ez a megállapodás, ez már semmis, úgyhogy a fiatal Fortin Brass, akinek ugyan még van egy nagybátyja, aki próbálja visszatartani, de szeretné ezeket a területeket meghódítani. Később viszont Horáció azt kérdezi, hogy itt ti isztok, meg minden, ez Dániában szokás? Tehát amikor, mint iskolatárs beszélget Hamlettel, akkor úgy tűnik, mintha egyáltalán nem tudna semmit sem a dán szokásokról, és egyáltalán arról, hogy itt mi történt. Aztán azt mondja, hogy hát az édesapád temetésére jöttem. Na most elképzelhető-e az, hogy Hamlet nem volt ott a temetésen? Nagyon nehezen. De ha ott volt a temetésen, akkor miért nem látta akkor már Horációt? Olyan nagy volt a tömeg, hogy nem lehetett látni, hogy ott van, vagy miért nem ment oda hozzá akkor? Tehát vagy lekéste a temetés, de szeretett volna, ez egyáltalán nincs tisztázva. Amikor Ofélia megőrül, akkor a királynő Horációra bízza Oféliát, úgy néz ki, mintha ő a bizalmasa lenne a Claudius Gertrude házaspárnak. De a darab elején semmiféle jele nincs annak, hogy Claudius és Gertrude tisztában lenne azzal, hogy Horáció ott van az udvarban, mint hogyha nem létezne, föl se merül Claudiusba, sőt, hozatja Rosenkrantzert és Guildensternt, mint kémeket, föl se merül benne, hogy esetleg Horációt is kifaggassa arról, hogy Hamlet tulajdonképpen mibe őrült bele. Ezzel megint nem számol el Shakespeare. A Horáció egész figurája tulajdonképpen egy nagyon különös kettősséget mutat végig, amit felett át szoktunk siklani, hogy hát Istenem, mindig a szituáció teremti azt Shakespeare számára, hogy egy figurát milyen szerepben mozgat, de hogyha mint történetet nézzük, akkor nagyon különös a Horáció helyzete. És még sok ilyesmi van a Hamletben, amit föl szoktak róni tulajdonképpen Shakespeare-nek. Ebből a legérdekesebb kérdés az, amiről majd fogok is beszélni, hogy miért nem reagál Claudius a némajátékra. Ugye az egérfogó jelenet az két részből áll. Az egyik elmondja a történetet egy némajátékban vagy egy előjátékban, ami még Shakespeare korában szokás volt, egy pantomimban tulajdonképpen összefoglalták, hogy mi fog történni, és aztán elkezdődik szöveggel, és Claudius nagyon sokára áll föl, és megy ki. Tehát vagy úgy kell ábrázolni, hogy összeszorított fogakkal ül, és a székébe kapaszkodik, és nem szól semmit, és tűrtőzteti magát, vagy azt szokták csinálni a leggyakrabban, hogy enyeleg a királynővel, és nem néz oda, és csak akkor kezd eszmélni, amikor már jól benne vannak a szövegben. Én azt hiszem, hogy nem így van. Én azt hiszem, hogy Claudius nagyon hamar tudja azt, hogy mire megy ki a játék. Tehát, hogy tulajdonképpen Hamlet őt csapdába akarja csalni. De ez is egy, tulajdonképpen egy olyan kérdése a Hamletnek, ami akár még praktikus szempontból, tehát rendezői szempontból is nehézséget okoz. Tehát egyáltalán nem egy könnyű darab a Hamlet, és általában nem szívesen beszélnek most már róla, mondván, hogy vagy elmondtak róla mindent, vagy szóval már újat nem nagyon lehet mondani. Én azt hiszem, hogy jó oka van annak, hogy miért beszéltek annyit a Hamletről a történelem során, és azt hiszem, hogy mindenkinek, és ez nem minden Shakespeare darabbal van így, mindenkinek joga van a saját Hamletjéhez. Tehát ahhoz, hogy ő maga eldöntse, hogy ez a nagyon rejtelmes darab miről szól. Hamlet úgy kerül bele ebbe, a zuhan bele ebbe a helyzetbe, mint ahogy mi általában bele zuhanunk a saját létezésünkbe. Csak Hamlet már, amikor ez elkezdődik, és ez egyébként megint egy különös fintora a Hamletnek, hogy nem tudjuk pontosan, hogy hány éves. Ugye amikor először látjuk, akkor Hamlet egy egyetemi hallgató, egy kamasz. Úgy is viselkedik, úgy is beszél. Később a sírásó azt mondja, hogy mindez 33 éve történt. Ráadásul ugye miután Burbage játszotta, Richard Burbage játszotta a Hamlet szerepét, akkor Richard Burbage már nagy darab volt és idősebb, és akkor ugye beletette Shakespeare azt, hogy lankad, mert kövér. Na most egy kövér Hamlet, aki 30 körül van, ez ugye egy nagyon furcsa Hamlet. Ez nem az a Hamlet, akit mi ismerünk. Hamlet egy vékony, nagyon izgága, és mint a penge olyan feszült egyetemi hallgató, aki amikor körülnéz, akkor azt látja, hogy tulajdonképpen minden, ami körülveszi őt, az azt sugallja, hogy be van töltve az ő helye. Tehát ami nagyon könnyen elfogja az embert kamaszkorába, aztán mikor elvégzi az egyetemet, talán utána is, később is, hogy tulajdonképpen ugye az apjától megfosztották, az apja helyét átvette a nagybátyja, a trónon éppen úgy, mint az ágyban, ő nem lett király, ennél fogva, és tulajdonképpen mineki most a funkciója. Ugye próbálja neki Claudius mondani, hogy hát betársulhatsz ide, mint fiunk, mint udvaronc, mint első ember én utánam, dobd le ezt a ruhát, ezt az éjszín ruhát, és amikor ez a vita zajlik, hogy ugye ő próbálja adoptálni Hamletet, és Hamlet pedig ennek keményen ellenáll az első jelenetben, anélkül még, hogy igazándiból tudná, hogy mi történt, mert még a szellemmel nem találkozott, ő még nem találkozott. Az őrök és Horáció igen, de ő nem. Akkor van Hamletnek tulajdonképpen az első igazán fontos monológia, amiből nagyon sok minden fog következni. Ugye ez a látszik monológ. Fenyő Ervin barátom vállalkozott rá, hogy ő lesz most minden szerep.
Nem kérdezi meg a királyné?
Ha az miért látszik tehát előtted annyira különösnek?
Látszik, asszonyom. Az is valóban. Látszikot nem ismerek. Nem-e sötét szín köntös, jó anyám, sem a szokott gyászöltözet. Nem az erőltetett mell zúgó sóhaja, szemekben duzzadó patak, a csüggedő tartású arc, meg a bú többi módja, színe és alakja jelölhet engem voltak épp. Ezek valóban látszanak, mert játszhatók. Az enyém belül van, és nem látja szem. Csak dísze és boglára gyászmeze.
Csak dísze és boglára gyászmeze. Igen. Nagyon bonyolult szöveg ez, és Arany itt teljes mértékben remekel, mert ugye induljunk ki abból, hogy Hamlet mindig feketében van. Tehát kívül van egy fekete ruha. Erre azt mondja, hogy ez csak egy külső dísz, ezt ugye mindenki fölveheti, mint ahogy mindenki tetetheti azt, hogy sír, sóhajtozhat, megjátszhatja a gyászt. Ugye ebben benne van a finom utalás, hogy valószínűleg a királynő az anyja így is gyászolja az ő apját. Neki mindez valójában bent van. Igen, ám ez így nagyon rendben van. De ugyanakkor, akinek bent van a gyásza, annak sem marad más út hátra, mint hogy valamilyen módon, különösen, hogyha színész, és különösen, hogyha valamit meg kell a közönség szeme előtt jelenítenie, mint hogy ezt eljátsza. Tehát valamilyen módon kifejezi, kívülre teszi, akkor viszont valahol egybefut az, hogy ugyanúgy fekete ruhát kell neki fölvenni, ugyanúgy sírnia kell, ugyanúgy sóhajtoznia kell, és ki tudja megmondani, hogy most ez a sóhaj valódi sóhaj volt, vagy pedig csak megjátszott sóhaj volt. Ráadásul, hogyha ezt visszavetítjük a színészre, akkor nyilvánvalóan egy színésznek egy bizonyos értelemben minden sóhaja, és minden sírása, és minden jelmeze az játék. Mert azt eleve ő eljátsza. Nem valószínű, hogy a Hamletet játszó színész éppen gyászolja az apját. Tehát ami bent van, azt jeleníti meg valójában. Hanem arról van szó, hogy neki is el kell mindazt játszani, hogy arról beszél, hogy hogyan játszanak mások, és hogy mindig a láthatónak kell lennie az, ami játszható. A Hamletnek az egyik kulcskérdése az, hogy ami akár mint a testünk borít bennünket, az mint látható, az tulajdonképpen azt ábrázolja-e ki, ami belül van, vagy pedig éppen, hogy eltakarja azt, ami belül van. Tehát amik vagyunk, az eleve egy áruha, vagy pedig arról van szó, hogy éppen, hogy kifejez bennünket mindaz, amit eljátszunk. És ezt a színészi játék, illetőleg a másik megtévesztésének a kettősségében kell tenni, mint ahogy ugye ősi vád a színház ellen, hogy olyan dolgokat mutogat, amik valójában nincsenek. Egy olyan valóságot teremt, ami tulajdonképpen sehol sincs. Tehát megteremt valamit, ami ugyan arra van hivatva, hogy kifejezzen valamit, na de ki tudja, hogy ez most, amit látunk, ez megtévesztés, és egy bizonyos fokig mindig az lesz, hiszen tudjuk, hogy ezek az alakok tulajdonképpen nincsenek, vagy pedig éppen, hogy valami egészen más és mélyebben fekvő igazságig vezet el bennünket, mint hogyha mindaz a sok jel, amit a színpadon látunk, ruha, a színész viselkedése, a hangfordulása kézen fogna bennünket, és elvezetne ahhoz a mélyebb jelentésig. Ez már rögtön ebben a monológban, ez a különös kettőssége a a tulajdonképpen a mélyebb igazságra való elvezetés és a megtévesztés egyszerre meglévő lehetősége ott van a nézőközönség és főleg a többi szereplő számára ott van láthatóan, és ki is van mondva, hallhatóan. És amiben maradnak, az egy olyan dolog, amit Claudius úgy értelmez, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy úgy értelmez, mint aki elfogadja ezt, és most már Hamlettel minden rendben lesz. Hamlet úgy értelmezi, hogy végre valahára megszabadult ettől a társaságtól, most maga akar maradni, és ugye azzal kezdi, hogy a merő hús miért nem olvad el. Tehát ott rögtön megjelenik az a gondolat, hogy talán a test maga is egy ilyen takaró, egy jelmez, ami elfed valamit belőlünk. Hogyha ez nem lenne, hogyha nem lenne rajtunk ez a porhüvely, amit úgy hívünk, hogy test, akkor sokkal többet láthatnánk egymásból. Most egy pillanatra nagyon előbbre ugrom, és arra a jelenetre szeretném irányítani a figyelmet, amikor Hamlet megöli Polóniuszt. Akkor ugye átszúr azon a bizonyos Kárpidon, azt mondja, hogy patkány, patkány, beleszúr, és mi az első kérdése Hamletnek? Azt mondja, a király az. Most a királyt azt 10 perccel azelőtt, vagy talán rövidebb ideje, látta, ahogy egy másik helyen próbál imádkozni. És nagyon nagy volt az inger, hogy leszúrja. Tehát ha egy valaki lehet, aki nincs a Kárpit mögött, az a király. Nem lát át a Kárpiton. Minthogyha Hamlet számára mindig lenne egy Kárpit, amit nem tud átlátni, aminek átláthatóvá kéne lennie, hogy ténylegesen lássa azt, hogy mi történt. És mindig úgy tűnik, minthogyha valami föltárulna előtte, és aztán erről kiderül, hogy egyáltalán nem megbízható, nem pontos, valami nem stimmel vele. Hiszen ugye amikor éppen ebben az apátiában és már-már depresszióban lenne, megjelenik Horáció, leírja nagyon plasztikusan azt, amit mi láttunk. Nevezetesen, hogy az öreg Hamlet megjelent, még el is mondja, hogy a szakálla olyan ezüstös fekete volt, meg a sisakrostéja hogy volt, meg hogy amíg lassan százat számolunk, addig ment el. Tehát minden a legapróbb részletekig, realisztikus részletekig meg van adva, és aztán Hamlet szembe találja magát az apja szellemével. Hogy ugye ez most megint az ő melankóliájából fakadó látomás-e. Vannak olyan megoldások, amikor Claudius öltözik be a szellemnek, hogy Hamletet megtévessze. Van olyan, hogy a Hamlet hangja hangzik a szellem hangjaként is, mintha magával beszélgetne. Én azt hiszem, hogy a szellem egy teljesen külön entitás. Shakespeare korában a közönség fele körülbelül hitt a szellemekben, sőt, a darab teljes mértékben összefonódott a szellem gondolatával. A korabeli közönség imádta a szellemeket a színpadon. Csak hogy a szellemek nem ilyenek voltak. 1594-ből ránk maradt egy feljegyzés, amiben Thomas Lodge, aki egyébként a Rosalinda történetet írta, amiről a múltkor volt szó, az Ahogy tetsziknek a forrását, beszámol arról, hogy Hamlet, tehát volt egy olyan előadása a Hamletnek, amiben a szellem, mint egy osztrigát árusító kofa, fehér lepedőben fel alá rohangált, és magas hangon kiáltozta, hogy Hamlet, bosszulj meg! Ez volt a bosszú dráma. Tehát amit Shakespeare megörökölt, volt egy kellett, hogy legyen egy Hamlet, többen mások is beszélnek egy Hamlet előadásról, ami már 1594-ben megtörténhetett, és lehet, hogy 94 és 1600 között, 1600-ra tesszük azt, hogy Shakespeare megírja ezt a darabot, és lehetett ennek a darabnak, vagy annak a darabnak változataiból valamiféle előadás. Nem tudjuk, hogy ezt a darabot kiírta, a darab sajnos nem maradt meg. Volt egy pillanat, amikor azt hitték, hogy a németre fordított változata megvan, ez az úgynevezett ős Hamlet, amit nagy valószínűséggel Thomas Kidd írt, tehát erre lehet következtetni. Minden esetre az is nagyon érdekes, hogy miután nincs meg az eredeti darab, vagy az ős darab, lehet, hogy az a darab, amit leginkább asszociálunk Shakespeare-rel, nem is a Shakespeare műve elsősorban, hiszen fogalmunk sincs, hogy hány sort emelt át abból az ős Hamletből, nem tudjuk, hogy az alapötlet kitől származott. Az az alapötlet, hogy a szellem, többek között az az alapötlet, hogy a szellem itt nem egy fehér lepedős alak, ahogy ugye Horáció mondja, hogy Rómában a leples halott makogva, nyíva járt utcaszerte. Ez volt a konvencionális, a megszokott szellem. Ez a szellem, ez egy komoly, megfontolt, öreg lovag, aki nagy méltósággal jelenik meg, és elmondja Hamletnek, hogy mi történt. A zavaró az, hogy rengeteg testi részletet említ. Például azt, hogy a szép síma testén miféle ótvarok kezdtek keletkezni, amitől ugye nem tudott a bőr lélegezni, attól a titkos csalmatok levétől, amit a testvére a fülébe öntött, és hogy egy szellem miért izgatott ennyire a testével kapcsolatban, amit ugye már réges-régen maga mögött hagyott, de ezt a részletet nagyon alaposan kiemeli. Erre egyébként a magyarázat az lehet, hogy ugye Shakespeare korában volt egy olyan igazság, amit úgy hívtak, hogy retorikai igazság, ami minél plasztikusabb, minél szemléletesebb, minél metaforikusabb, minél gazdagabb volt, minél kevéssé volt megszokott annak a költői képsornak a tartalma, amit valaki elmondott, annál inkább, éppen azért, mert maguk előtt látták a hallgatók azt, amiről az illető beszél, annál inkább meggyőzőnek érezték azt, amiről szó van. Tehát annál valószínűbb volt, hogy igen, ez így történt. Tehát tulajdonképpen a szellem elsősorban Hamletet, de nagyon fontos, hogy a közönséget is meg akarja győzni, hogy ő egy valódi személy. Tehát ő nem valami fantazmagória, hanem ő egy purgatóriumból érkező személy. De a purgatóriummal is baj van. Ugyanis az anglikán hivatalos doktrínák szerint, és különösen a puritán kálvinista hagyomány szerint, aminek egyre nagyobb tere lett Angliában, és ugye a katolicizmus csak titkosan működött, és tulajdonképpen üldözendő tevékenység volt, habár első Erzsébet ezzel kapcsolatban elég toleráns és liberális volt. Nos, hivatalosan purgatórium nem volt. Most akkor úgy gondoljuk-e, hogy ez valami középkori és dán valami, ez az egész purgatórium, tehát ezért vette bele Shakespeare. De a purgatórium az nem volt vicc. Nagyon sokan a közönségben hittek még mindig a purgatóriumban. És mit csináljon, figyelembe vegyük-e ehhez azt, hogy Hamlet Wittenbergből jön éppen, mint egyetemről, ami köztudomásulag Luther Márton és Melanchthon Fülöp a reformáció nagy elkezdőinek a városa, ahol nem valószínű, hogy ő a, hát ez még ugyan korábban van, de mégiscsak azt kéne gondolnunk, hogy ez nem az 1500-as évek eleje, amikor Luther és Melanchthon ott főleg ügyködnek, hanem ez sokkal inkább a Shakespeare korabeli Wittenberg. Nem valószínű, hogy a purgatóriumról hallgatta a dogmatika előadásokat, hogyha teológiai előadásokon vett részt Hamlet. Ugyanakkor a tudósok nem voltak restek, és megnézték, hogy Wittenbergben, Shakespeare korában milyen nevű hallgatók voltak, és Mit ad Isten? Találtak egy Rosenkrancot és Guildensteint. Na most akkor ez most hogy van? Ugye a Rosenkranz és a Guildenstern azok igazi dán nevek. És ezek szerint két dán hallgató, ugye Dánia is protestáns lett a reformációkor, ott tanultak Wittenbergben. Hamlet az szintén dán név, eredetileg azt jelenti, hogy csökkent értelmű. Ugye ezt az eredeti történet, ami sok helyen megvan, leginkább valószínűleg abban a darabban, amelyiket Shakespeare átdolgozott, tehát én nem hiszem, hogy ő nagyon komoly dán és egyéb történeti tanulmányokat folytatott volna a darabhoz, hanem fogta a régi darabot és átírta. Abban akkor kapja a nevet, ezt a nevet, amikor megölik az apját, de akkor ő még kisfiú az eredeti történetben, és állandóan ilyen pálcikákat farag a sarokban, Amlódi, ahogy eredetileg hívják, Hamlet, és erre azt mondják, hogy hát ez hütyős, ez nem beszámítható. És aztán egyszer csak eljön a pillanat, amikor ezeket a pálcákat, ezekre a pálcákra ráfeszít egy hálót, és ezzel a hálót kihúzza, és a hálóval megfogja az ott egészen más névre hallgató Claudiusnak megfelelő figurát, és akkor átveszi a hatalmat. Az eredeti történetben Claudius fényes nappal öli meg az idős Hamletet, és egy katonai diktatúrát vezet be rögtön, hogy senki nem mozduljon, most tantól kezdve ő van hatalmon. Itt viszont nagyon fontos, hogy mindez titokban történik, méghozzá egy kertben, ami valahol még az Édenkertet is eleveníti, megmutatja, hogy ugye ott történik a Káin és Ábel történetnek az újra végigcsinálása, ahogy erre maga Claudius is az imájában utal, hogy itt ő játssza a Káin szerepét Ábellel szemben. Tehát ebből mindazt szeretném kihozni, hogy a Hamlet idejében is a szellem körül, aki ugyan valamelyes, eleve valamelyes hihetőségre tarthatott igényt, ugyanolyan kérdőjelek voltak, mint ahogy ma, a mai közönség számára nem világos, hogy hova tegye a szellemet. Persze a Hamlettel kapcsolatban megszoktuk mi is, hogy van szellem. Ők is megszokták. Tehát ez nem volt egy újdonság, hogy a Hamletben van szellem. Hogy milyen szellem az igen, ez a nagy tekintélyű alak, de hogy Hamlet egyszer csak elkezd kételkedni a szellemben. Ugye azt mondja a második felvonás végén, hogy a látott szellem ördög is lehet. Igen, a protestáns hagyomány szerint az ördög fölölthette a szeretteinknek az alakját, és szellem alakban megkísérthetett. Ezt mondja egyébként Horáció Hamletnek, hogy ne higgyél neki, lehet, hogy kicsal egy szikla szélére, és onnan letaszít, vagy leesel magadtól. Tehát egyáltalán nem veszélytelen egy szellemmel csak úgy trafikálni. Arról nem is beszélve, hogy mit kér a szellem Hamlettől. Ugye azt mondja, hogy bosszulja őt meg, ahogy ez a bosszúdrámákban elő van írva, de azt is mondja, hogy az anyjához Hamletnek ne nyúljon. Azt hagyjuk az ő lelkismeretére. Na most megint az a probléma, hogy amennyiben mondjuk Hamlet rögtön hisz az apja szellemének, és azt mondja, hogy most bosszút állok. Bemegy a hálószobába, fog egy nagy kést, és beledöfi a Claudius hasába, hogy megölted a papát, tessék, itt van, bosszút álltam. Akkor hogy fogadná Gertrude két hónap után az újabb özvegységet? Tehát ezt csak úgy túltenné magát, hogy hullanak körülötte a férjek, mint a legyek. Ezt megölte a tesója, ezt meg megölte az unokaöccse. Hát mi történik itt ebbe az udvarba? Tehát nagyon valószínű, hogy Gertrúdot nem lehet ebből az egészből kihagyni, a szellem pedig valami ilyesmit szeretne, hogy ne gyötörje Hamlet Gertrúdot, amit egyébként nem is tud betartani, mert amikor bemegy az anyjához, akkor rettenetesen leteremt és beolvas neki. Ugye a Hamlet szemében az apja egy fantasztikus hérosz, aki egy egészen különleges valaki, szemben ezzel a szatírral. Ugye úgy viszonyulnak egymáshoz, mondja az anyának, mint Hyperion, a napkirály a szatírhoz, aki ugye az ágyba csal téged. És ugye ott babirkál a fene ujjain, van a nyakadon. Tehát amikor a szellemjelenés lezajlott, akkor Hamlet csupa lelkesedés. Mindenkit megesket arra, hogy nem mond semmit, és aztán neki lát a megvalósításnak. De a megvalósítás egyáltalán nem egyszerű. Egyrészt, mert a szellem ezek szerint nem megbízható, ezt Hamlet fokról fokra látja be. Másrészt, hol van a bűn? Hol van a bűn? Ez nagyon ritka a tökéletes gyilkosság, de ez úgy néz ki, hogy se Polonius nem sejt semmit, se Gertrude nem sejt semmit. Ez tulajdonképpen, hogy ki volt és hogy halt meg az öreg Hamlet, ezt senki nem tudja, kivéve Claudiust. És ha Claudiusnak nem lenne az imája, és el nem ismerné előttünk, hogy igen, ez megtörtént, akkor komoly kételjeink lehetnének, hogy ez tényleg ő tette-e. Ugyanis Claudiusnál olyan mérvű a tettetés, mondja Hamlet, amiközben teljesen föl van izgatva, hogy azt mondja az angol eredetiben, hogy he can smile and be a villain. Vagyis tud mosolyogni, és gazember tud lenni. Olyan, mintha Claudius mosolya, az nem csak az arcán lenne, hogy valamit elfedjen, hanem már belül is megszületett ez a mosoly. Claudius ezen túltette magát. Claudius úgy gondolja, hogy ez soha nem fog kiderülni, mert hát ki tudná? Ezt egyébként nagyon figyelembe kell vennünk, amikor a hamleti trükköt nézzük, azt nézzük, hogy ő éppen egy színdarab segítségével próbálja megtudni, hogy mi lakik a Claudius lelkébe, aki ugye fokról fokra egyre inkább meggyőződik arról, hogy Hamlet egy veszedelmes ember. Lehet, hogy már akkor, amikor Hamlet egészen tulajdonképpen következetlen módon, miután elrendezte magában, hogy a második felvonás végén, hogy előadatja ezeket a darabokat, amikor legközelebb látjuk, akkor mint egy ráadásként elmondja azt a monológot, ami ugye a világirodalom leghíresebb monológia, a lenni vagy nem lenni monológot. Most ezt fogjuk meghallgatni, és aztán egy kicsit beszélek róla. Ez nagyon nyilvánvalóan állítja szembe a tettet és a gondolkodást, ugye, hogy a gondolkodás megöli a tettet. Viszont ami igazán eredeti benne, az, hogy ezt összeköti a lét és a nem lét kérdésével, ahogy egyébként a to be or not to be-t Arany János eredetileg fordítani akarta, és valószínűleg jobb is lett volna, hogyha a lét és nem lét kérdése ez volt az Arany eredeti megoldása. Aztán odaírta a Margóra, vagy maradjon a már megszokott, mert akkor már megvolt a Vajda Péter fordítása, és az volt, hogy lenni vagy nem lenni, amiből a szállóige lett. Viszont ott nem jól fordítja Arany, hogy akkor nem es be a lélek. Mert Hamlet nem azt kérdezi, hogy nem esebb be a lélek, hanem azt mondja, hogy az-e nemesebb, ha lélekben tűrjük a balsors nyűgécs nyilait, whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. Tehát az-e a nemesebb, ha elménkben tűrjük. Vagyis a kontemplatív élet-e a nemesebb, vagy pedig, hogyha kihúzzuk a kardot, és talán reménytelenül, de szembeszállunk vele. És az első konklúzió, amiből nagyon nehezen jut ki, ugye azt mondja, elszúnyadni, aludni, halál, alvás. Tehát, körül köröz, hogy úgy néz ki, hogy megvan a megoldás rögtön az elején, hogyha valaki nem tud semmi, megöli magát, nem tud semmiről. Igen ám, de mi van akkor, hogyha a tudat úgy van megszerkesztve, hogy a halál után is velünk marad. Nem a túlvilági ítélet, az Isten ítélőszéke, ahogy a Rossz Kvartó mondja, ahol meg kell állnunk, hanem pusztán az öntudat. Mi van akkor, hogyha a fizikai testet, ugye, ami csak egy porhüvely, amit lehet, hogy csak egy álca, amin át lehet látni egy idő után. És ugye itt már Hamlet az őrült bohócnak az álcáját viseli, amit úgy döntött az első felvonás végén, hogy felölt magára, hogy Polóniuszt is, Claudiuszt is, Rosencrantzot, Guildensternt mind megtévessze. Tehát ő is megtéveszt. Tehát, hogyha mi van akkor, hogyha az öntudat tovább működik? És akkor azt mondja, hogy hát azt nem tudjuk, nem ismerjük. Nem tudjuk, hogy milyen. Viszont ezt a sok nyűgöt és nyilat, ami egyébként körülvesz, hogy ugye sokat kell állnunk a postán sorba, bár ugye azt mondják, hogy a hivatalnak packázásai az itt a beképzelt királyi poszt packázásaira utal, de én ezt mindig úgy képzeltem, amikor állok a postán, és sokan vannak előttem, hogy erre vonatkozik a hivatalnak packázásai, vagy a tanácsba akar az ember valamit elintézni, és így tovább, tehát felsorolja mindazokat a negatívumokat, akkor inkább ezt választjuk, mint hogy átmenjünk a másik oldalra, ahonnan nem jött meg utazó. Na most mi az, hogy nem jött meg utazó, amikor most beszélt a szellemmel? Tehát hogy van ez? Most van utazó, aki visszatér, de akkor úgy néz ki, hogy Hamlet nem tartja a szellemet éppen autentikus forrásnak arra nézve, hogy mi van oda át. Vagyis azt mondja, hogy az éppen úgy egy vakfoltra esik, amit az apám mondott nekem, mint ahogy én se tudhatom, miért nem. És ugye itt jön megint a hamleti zsenialitás, amelyik rájön arra, hogy a kérdés eldönthetetlen, mert arról az oldalról akarjuk föltenni, amiről mi egyedül tudjuk, nevezetesen a lét oldaláról tudjuk ezt a kérdést föltenni. Nem tudjuk megcsinálni azt, hogy most vagyunk, aztán egy kicsit nem vagyunk, akkor ezt kényelmesen egy harmadik nézőpontból összehasonlítjuk, és döntünk, hogy most jobb-e lenni, vagy nem lenni. Amíg vagyunk, addig ezt a kérdést csak a lenni oldaláról tudjuk föltenni. És ezért inkább a lennit választjuk, illetve azt mondjuk, hogy hát ez majd természetesen egyszer vége szakad, de ezt mi nem siettetjük. Viszont az öntudat, amelyik idáig eljuttatott, arról nem tagadhatjuk, hogy éppen a cselekvést gátolja meg. És akkor kezdődik az Ofélia jelenet, ami megint nagyon, nagyon jelentős, mert olyan, mintha Hamletnek három fő konfliktusa lenne. Ugye az egyik a múlt, ide tartozik az anyja és az apja szelleme, a jelen, ide tartozik leginkább Claudius, és a jövő, amelyik lenne Ofélia, amiről nagyon hamar kitűnik, hogy járhatatlan. Nem azért, mert Ofélia elárulta Hamletet, hanem azért, mert Hamlet pontosan tudja, hogy ő egy borzasztóan veszedelmes ember, egy kiszámíthatatlan ember, aki nem lenne képes arra, hogy Oféliát boldoggá tegye. Tehát csak a boldogtalanság várna ő rá is, és Oféliára is, hogyha ennek a szerelemnek mondjuk házasság lenne, ahogy ugye a királynő mondja a végén, amikor temetik Oféliát, hogy egykor azt gondoltam, hogy majd a koszorútba teszem, az esküvői koszorútba a virágot, nem pedig, akkor Hamlettem oldalán, ugye, te leszel a boldog mennyasszony. Erről szó sincsen. Hamlet tulajdonképpen félti Oféliát, ezért is küldi kolostorba, és azt mondja, hogy viszont minden legyen olyan, amilyen. Ha te apáca vagy, akkor menj kolostorba. Ha viszont te egy szajha vagy, akkor legyél szajha. Csak legalább mindenki lenne olyan, aminek mutatja magát, olyan lenne belül is. És ugye ez a gondolat az, ami kikezdi Claudius biztonságát, amikor Ofélia távozik, és Hamlet is távozik, akkor azt mondja Claudius, hogy ez nem szerelmi bánat. Tehát a Polonius tézis, amit jó volt elhinni egészen a harmadik felvonás elejéig, az nem áll. Itt valami sokkal veszedelmesebb lesz. Van. De Claudius sem tudja, hogy mi. És akkor egyszer csak Hamlet megrendezi az egérfogót. amiben ugye szóról szóra azt adja elő, ami megint nagyon valószínűtlen, hogy a repertoárjában, akármilyen nagyszerű a társulat, de hogy a repertoárjában, hogy hirtelen legyen egy olyan darab, ami pont arról szól, ahogyan az apja meggyilkolása történt. Ugyan Hamlet azt mondja, az eredetiben azt mondja, hogy 12 vagy körülbelül annyi sort meg tudnátok-e tanulni. De miután félbe marad a darab, azt se tudjuk, hogy az a 12 vagy több sor elhangzott-e egyáltalán abban, amit mi látunk. Tehát nem mondja Hamlet azt, hogy ez most az én szövegem. Vagy éppen úgy kell-e gondolnunk, hogy amikor Hamlet belép a produkcióba az egérfogó közben, akkor ezek az ő sorai? Amikor kommentálja, elkezdi kommentálni a darabot, elkezdi az anyját és az apját, a mostohaapját ingerelni a sorokkal, akkor ezek az ő szövegei, ezek az ő sorai? És hogyan játsszuk el Claudius? Miután én nekem egyszer megadatott az a nagy öröm, és tulajdonképpen privilégium, hogy eljátszhattam a Claudius szerepét, mi akkor ugye a Szigeti Balázsral, aki rendezte a darabot, végül is arra jutottunk, hogy itt nem abból kell kiindulni, hogy Claudius nem akarja látni azt, ami ott zajlik, hanem éppen abból kell kiindulni, hogy nagyon is kíváncsi arra, ami ott zajlik. Tehát ő az első pillanattól fogva úgy tapad a jelenetre, mint a vízbe fulló a kötélbe kapaszkodik, amikor azt odavetik neki. Vagyis Claudius nem azért áll föl, mert rájön arra, hogy Hamlet milyen borzasztó szemtelen, erre sokkal előbb rájöhet, mert Hamlet többször ingerli, többször fölhívja arra a figyelmet, hogy mi történik. Tulajdonképpen egyszer már végignézhette az egész történetet. Azért áll föl, mert kiesik abból a varázskörből, amit az egérfogó jelenet a számára, mint gyilkos számára jelent. Én megmerem kockáztatni azt, hogy Claudius akkor szembesül azzal igazándiból, hogy mit tett, amikor az egérfogó jelenetet látja, és látja önmagát most már kívülről, mint gyilkost, aki oda megy és beleönti a testvére fülébe a mérget. Nem mintha ezt nem tudta volna addig, de ezt úgy elfelejtette, meg úgy gondolt, hogy ez neki jár, meg főleg Gertrude-ra gondolt. De ennek a, hogyha ez megjelenik ő előtte, mint fizikai valóság, a színészeken keresztül, akkor ő az pontosan, akin remekül működik a színház varázsa, éppen úgy, ahogy Hamlet gondolja, hogy majd elárulja önmagát, majd föláll. Nem mond semmit, annyit mond, hogy világosságot és kitántorog, de azért azon háborodik föl, hogy Hamlet beleugrik a darabba, azért kell félbehagyni, ott ágál, beszél. Claudius azt szeretné, hogyha végignézhetné azt, hogy tulajdonképpen mi történt. Ténylegesen mi történt, hiszen az is zseniális, hogy ami egészen a darab előtt történt, amit soha senki nem látott, azt Shakespeare pontosan beleteszi a darab közepébe. Tehát a darab múltját egyszer csak a darab közepén jelenné teszi. Ezt mutatja az, hogy Claudiusban egy óriási változás zajlik le, az is mutatja, hogy megkezdődik az, amit úgy hívunk, hogy az ima jelenet, amikor Claudius megpróbál imádkozni. És most arra kérem szépen a tisztelt hallgatóságot, hogy hallgassa ezt a lenni vagy nem lenni monológnak a fülével, hogy tulajdonképpen ki a jobb filozófus és ki a jobb teológus. Hamlet vagy Claudius? És melyikben, melyik monológban? Itt íme Claudius.
Ó, rút az én bűnöm, és az égre bűzlik. Az eredendő átok ül azon. Vérgyilkolás. Könyörülni nem tudok. És már lenne hozzá kedv, mint akarat van. vétkem legyőzi a hív szándokot. És mint kinek két sürgős dolga van, itt állva veszteg, hogy melyikbe fogjak, mindkettőt elhagyom. Mit? Volna bár ez átkozott kéz, kétszer ennyi vastag a bátyja vértől. Nincs elég eső az üdv egében, hogy fehérre mossa, mint a fehér hó? Miért van irgalom, ha nem, hogy a bűnt roncsa megcsupán? És mi az imádság két malasztja, mint felfogni a bukót, és a bukottnak kegyelmet nyerni? Fölte át szeme? A vétek elmúlt? Ó, de mi könyörgés szolgál javamra helyzetem szerint? Bocsásd meg, undor gyilkosságomat. Az nem lehet, hisz most is birtokomban mindaz, miért a vétket elkövettem, koronám, saját dicsvágyom is király. Nyerhet malasztot, ki bűnhöz tapad? Mert a veszett világban aranyos kezű gonoszság félretolni jogot, s a vétek árán gyakran megveszi magát a törvényt. De nem úgy van ott fenn, ott nincs kibúvó. A tény ott igaz mi voltában áll, és arra kényszerít, hogy szemtől szemben állva bűneinkkel valljuk be nyilvánt. És most? Mi marad? Kísérsd meg, a bűnbánat mit tehet, mit nem tehet az? De mit tehet annak, ki bűnét bánni képtelen? Ó, szörnyű helyzet! Ó, szív fekete, mint a halál! És te, ó, lépen ragadt lélek, kit a verdés jobban lenyűgöz. Ó, égi kar. Segély. Próbát teszek. Hajolj merről tér. És te szív. Acél idegzeteddel. Lágyulj oly puhára, mint a ma szült csecsemő inai. Még minden jóra válod. Fölszárnyol a szó, eszme nem marad. Szó, eszme nélkül mennybe sose hat.
Igen, és a konklúzió is komoly teológiai megalapozottságú. Ez ugye Claudiust egy ugyanolyan tragikus hőssé avatja, hogyha jól játsza a színész a szerepet, mint Hamlet. Hát csak nála ez a tragikus összeomlás ez sokkal hamarabb megtörténik, mint Hamlet esetében, és aztán nincsen folytatása. Tehát Claudius ezt egyszerűen lerázza magáról, próbál a negyedik felvonásba ügyeskedni, próbálja ugye Ophéliát leszerelni, Laertészt felbíztatni Hamlet ellen. Én megmerem kockáztatni azt, hogy Shakespeare nem tudta, hogy hogyan fejezze be a Hamletet. Tehát a Hamletnek körülbelül itt van vége. ott kéne véget vetni neki, hogy Hamlet elmegy Angliába, és hogyha ez egy posztmodern mű lenne, akkor ugye elmegy Angliába, és nem tudjuk, hogy mi történik utána. Tehát, hogy visszatér-e, nem tér vissza. Ugye Shakespeare visszakanalazza, és aztán van egy nagyon látványos vívó jelenet, amelyikben egy egészen más Hamlet vesz részt, mint az a Hamlet, akit mi megismertünk az első három felvonásban. Arról nem is beszélve, hogy a negyedik felvonásban gyakorlatilag nincsen Hamlet. Tehát ott az őrült Ophelia helyettesíti, aki Hamlet helyett tényleg megőrül, és ugye Hamlet végül is gyilkos lett a harmadik felvonás végére azt a nagy párharcot, ami Claudius és Hamlet között zajlott, melyikük követel előbb hibát, azt bizony Claudius nyerte meg. Egészen az egérfogó jelenetig, hogy annak a következményeként, mert az azért Claudiust úgy eltalálja, hogy azt már nem bírja ki. Tehát a lelkében meginog, majdnem teljesen összeomlik, és aztán valahogy föltápászkodik, de már ő se az a Claudius, aki a darab elején volt. Már vonszolják mindannyian magukat. Laertész is, Horáció is, Hamlet is, Claudius is, Gertrude is, az már egy olyan ráadás, hogy mint a fáradt legyeket, úgy egymást lecsapkodják, és meghalnak, és halomra halnak. Azért, hogy megjelenhessen Frau Fortinbras, és azt mondhassa, hogy ugye vér nélkül ez a, most rám száll ez a királyság, ahol hát föltehetően Horáció lesz a következő Polonius, hogy mégis ő valamit tud az államgépezetről. Viszont én mindig úgy képzeltem, hogyha jól akarjuk ezt mégis fölfogni, hogy ilyen tulajdonképpen egyre fáradtabb a Hamlet vége, hogy Hamlet már szellemként tér vissza Angliából. Tehát úgy kell elképzelnünk, nem véletlen, hogy a temetőbe kezdődik az a jelenet, ahol Hamletet újra látjuk a hosszú távollét után, és ott ugye a sírásokkal beszélget, mint hogyha most szállt volna ki a sírból. Ugye a kora is ott kezd elbizonytalanodni, hogy hány esztendős, mint hogyha ugye szellemalakban ez már nem számít. Tehát olyan, mintha valakinek szellemmé kéne válni ahhoz, hogy tulajdonképpen azt a bizonyos bosszúművet, amit annak idején az apja rábízott, azt jó véghez vigye. Vagyis nincs addig joga egy embernek a másik felett ítélni, még egy olyan gonosz felett sem, mert ember, mint Claudius, ameddig ő maga is nem szellem. Ameddig ő maga is még él. És ugye remekül van metaforikusan megcsinálva, hogy ugyanaz a méreg, ami ugye az apjával végzett, most az ő vérében cirkulál, még elég erős ahhoz, hogy Claudiust leszúrja, de már tudja azt, hogy ő is halál fia, ezt Laertész pontosan megmondja neki. És Laertész ugyanúgy. Vagyis ugye a Hamlet egy ugyanolyan rejtéllyel végződik, mint amivel kezdődött. Azzal kezdődött, hogy megkérdezték, hogy ki vagy. Hogy ez közben a nézőnek kiderült-e, ez mindenkinek a magánügye. Én szerintem, hogyha valaki elhatározza, hogy lesz neki egy saját Hamletje, akkor ez bekövetkezik, ezt ő megláthatja, ezzel szembesül. Lesz neki egy olyan őr, aki föltartóztatja, és azt mondja, hogy megállj, te felelj, hogy ki vagy. De a darab vége az ugye egy igen és egy nem egyszerre. Tehát egy igen arra nézve, hogy sikerült, igen, Claudius meghalt, és egy nem arra nézve, hogy sikerült-e, hiszen meghalt mindenki. Még Rosenkranz és Guildenstern is. És egyedül Horáció maradt állva, akinek viszont az a dolga, hogy elmondja, hogy mi történt. És persze el fogja mondani Horáció, de az körülbelül olyan lesz, mint maga a rossz kvartó. Ugyanis ezt nem lehet elmondani, ez az alatt zajlik, ami alatt történik. Egyszerre, szimultán. Hogy volt képes a Hamlet ilyen szigorú és komoly tragédia tűszomszédságában Shakespeare egy olyan komédiát írni, amit talán a legjobb komédiája, aminek ugye magyarul Vízkereszt a címe, azt majd a legközelebbi alkalommal látjuk meg. Köszönöm szépen!
Elhangzott Rádióegyetem, Hamlet, Kállai Géza és Fenyő Ervin, Shakespeare Színháza, az ELTE BTK-n 2012. március 14-én elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.